Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
Üdvözlök mindenkit a mai Diákszerviz magazinban. A mai adásban a vendégeim Trencsányi Katalin és Takács Leila. Sziasztok, lányok!
Áldás végesség!
Két hete nem találkoztunk. Sok minden történt azóta?
Hát, szerintem csak a szokásos, igazából annyira érdekes.
Nem mondjátok, már voltatok német színház, angol színház, ilyen színház, olyan színház. Mi volt ez a szervezés?
Hát a nyelvtanárok szervezték, és akkor lehetett menni.
És te voltál mind a kettőn?
Igen. Hát a német színház, hát maga az előadás, ez nagyon jó volt, meg a színészek is, csak nem értettem semmit.
Semmit?
És a leghátsó sorban ültem, és volt ilyen kivetítő magyar szöveggel, de hunyorítva kellett olvasnom, mert nagyon messz volt, és kicsivel volt írva.
És az angol?
Az nagyon jó volt.
Igen. Miről szólt? Igen. Mi volt a
Frankenstein.
De jó.
Én mondjuk az elején nagyon-nagyon féltem, mert féltem, hogy nem fogom érteni a szöveget, mert mondjuk jó, tudtam én, hogyha itt lesz mimika, meg egy kis arcjáték, meg stb., akkor úgy azért menni fog valamilyen szinten, de teljesen értettem, és olyan büszke voltam magamra, mondom, azt hittem, hogy nem tudok angolul, de hát így azért sokkal könnyebb, így nagyon jó volt.
Itt is volt felirat egyébként?
Nem.
Itt nem volt felirat.
És nagyon-nagyon ügyesen megcsinálták, mert csak 4 színész volt, de vagy 10 szerep, és nekem volt olyan, hogy fel se tűnt, hogy ugyanaz a szereplő játsza.
Igen, azt néztem, amikor színészt, igen. A végén, hogy hol a többi?
Hol a többi, most igen.
Az egy férfiról hangált oda de vissza. Ügyesen.
Meg de. Voltak olyan, hogy csak ilyen 3-4 másodperc, és teljesen átöltözve más, igen, más smink, arc, haj, minden. Mondom, hogy csinálják?
Hogy csinálják?
Hihetetlen volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
De jó, na ennek nagyon örülök. Egyébként is szoktatok mondjuk esetleg angol nyelven filmet nézni?
Igen, én szoktam.
Hát akkor azért az angolhoz jobban hozzá voltatok szokva. Te szoktál németül filmet nézni?
Nem.
Lányok, a mai témánk az, hogy hogyan mutatjuk ki az érzéseinket, illetve hogy ki merjük-e mutatni, milyen módon, mik ennek a keretei, mennyire áll hozzátok közel ez a téma?
Mondjuk én úgy gondolom, hogy a fiatalok nagy része nem... Még ha tudná, hogy mit érez, akkor esetleg kimutathatná, de nagyon sokan nem ismerjük fel azt, hogy mi az, amit mi most
valamit
pontosan érzünk.
Valamit ki akar mutatni, de pont az ellenkezőjét mutatja.
Igen, sokszor előfordul, hogy nem azt mutatjuk, amit igazából gondolunk, vagy próbálunk szépíteni rajta valahogy.
Igen, mert félnek
vagy...
attól, hogy ha valódi érzelmeiket mutatják ki, akkor a többiek mit fognak hozzászólni, hogy most gyengének látják, vagy bunkónak látják, ilyesmik.
Igen.
Na, ezt egy kicsit kitárgyaljuk a következő blogban. Tehát akkor azt mondjátok, hogy nagyon sokszor inkább valamilyen szerepet játszanak a mostani tinik, tinédzserek, kamaszok, hogy az osztályban esetleg a helyüket így megalapozzák, vagy...
Igen, szerintem ez igen, ez így
van. Az azért nem olyan jó, ugye?
Hát nem.
Közel se jó.
Hallgatunk egy kis zenét, utána folytatjuk a beszélgetést.
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
A Diákszerviz mai adásában az érzéseinkről beszélgetünk, vagyis nem konkrétan a mi érzéseinkről, hanem ahogy hogyan tudja az ember ezt kimutatni. Azt mondtátok, hogy sokszor mást csinálsz, mint amit érzel. Ebbe hogy lehet így beleesni ebbe a hibába?
Lehet, hogy egyszer valamilyen okból elkövettük, hogy mást éreztünk, de tudtuk, hogy a másikkal ennek ártunk, vagy bántjuk, vagy valami, és mást mutattunk, nem azt, amit mi éreztünk igazából, vagy ami az első reakció lett volna. És lehet, hogy utána mindig, amikor belekerülünk valami hasonló, vagy ugyanebbe a szituációba, akkor mindig ugyanezt a hibát követjük
el. De ezt most te arról beszélsz, amikor így védeni próbálod a másik lelkét, és inkább...
Hát, nem tudom, lehet úgy is értelmezni, mármint olyankor sokkal sűrűbben előfordul, de mondjuk lehet, hogy rosszul értelmezzük azt, amit érzünk, és ezért nem is, miután már mondjuk abba a helyzetbe megtörtént, ami megtörtént, és hazamenjünk és újra átgondoljuk, akkor lehet, hogy már úgy érezzük, hogy ez nem is az volt pontosan, amit én abba a helyzetbe gondoltam, hogy mondjuk lehet, hogy nem is haragudtam rá, hanem inkább csalódott voltam, vagy megbántott, de mégis másképp reagáltam a helyzetre, mint ahogy eredetileg kellett volna, és lehet, hogy akkor éppen másképp alakulhatott volna a dolog. Nekem nagyon sokszor van déjà vu-m ehhez hasonló, hogy látok előre, bevillan egy kép, hogy ez fog történni, és tudom, hogyha ugyanúgy csinálom, mint abba a szituációba, akkor veszekedni fogok valakivel, mi az miatt. És tudom, és mindig lejátszódik ugyanaz a történet, mint amit én megláttam, és tudom, hogy, hogy mit kell mondanom ahhoz, hogy ne úgy végződjön.
Milyen érdekes.
Szerintem a mai fiatalok közül a fiúk élnek nagy tévhitben. Az osztályban is van egy-kettő fiú, aki mondjuk nem mer sírni, vagy a sírás olyan gyengévé
teszi. Hát meg ugye kiskoruktól kezdve benne van ez, hogy ez olyan lányos dolog.
Igen, pedig nem.
Szerintem
az nem. Az az erős, aki kimeri mutatni a valódi érzéseit, nem pedig itt adja kemény csávót közben, meg egy kis érzékeny lélek lapul benne.
Szerintem teljesen aranyos, hogyha egy fiú sír. Nincs abba semmi rossz, igen. Mert tudom, hogy ő is ugyanolyan ember, hát miért ne sírhatna? Most azért, mert ő fiúnak született, én meg most lánynak, akkor róla. Most nem sírhat, vagy... De teljesen aranyos szerintem.
Ilyenekről egyébként itt szoktatok beszélni, esetleg osztálytársaitok, a fiúkkal erről, hogy...
Néha. Hát, néha fölmerül, de
igen.
Komolyabban nem.
Az, hogy az osztályon belül ki hogy mutatja ki az érzéseit, ez megy. Például te, amit nagyon jót mondtál, hogy hazamegy, és rájössz arra, hogy valószínűleg nem is haragot éreztél, hanem csalódottságot, vagy szomorú voltál valami miatt. Ezt így lehet így erre felkészíteni a kis lelkedet? Vagy hogyha lehet, akkor hogy lehet? Hogy ezeket a dolgokat meg tud különböztetni, és meg tud fogalmazni?
Szerintem nem.
Maximum az élettapasztalat.
Igen. Mert mondjuk túl, hát nem is tudom, amikor először reagálunk egy szituációra, akkor nem biztos, hogy az igazából olyan. És hogyha
hirtelen kell
valamit reagálni, igen, és még én sem vagyok biztos magamban, esetleg, hogyha többször kerülök hasonló szituációba, akkor előre fel tudom készíteni magam, hogy az valószínűleg hasonlóan fog végződni, mint az előző, és akkor annak már tudom a következményeit, de viszont én személy szerint nagyon sokszor bemagyarázom magamnak, hogy ez majd más lesz, mint az előző, de hát
igen, én is
általában nem.
Igen, hibába, de...
Hogy majd most másképp fogok érezni, vagy most majd jobb lesz egy kicsivel, vagy éppen, hogy rosszabb lesz sokkal, és általában nem tudom azonosítani a két különböző szituációt egymással.
Egymás között ki szoktátok ezt beszélni, hogy esetleg az egyik a másiknak a kárán úgymond tanuljon?
Hát néha így rájövünk, de hát így nem mondjuk ki hangosan, csak levonjuk a következtetés igen, saját magunkba.
Most hallgatunk egy kis zenét, letelt az időnk, és utána arról szeretnék majd érteklődni, hogy milyen szituációkban tudod biztosan felvállalni az érzéseidet, és mi az, amikor inkább nem, tehát akár milyen közeg az, vagy milyen ember az, akivel szemben nem, jó?
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
Én például gimnáziumban, hát egyébként is olyan ember vagyok, aki mindig elmondom, amit gondolok. Néha kedvesen, néha nem, de én úgy mindig, mert én úgy vagyok vele, hogy ezt el kell, hogy mondjam, és utána lépek tovább, és én onnantól kezdve már nem is foglalkozok vele. És nagyon sokszor kerültem ez miatt kellemetlen helyzetbe, mert nem is gondoltam, hogy én milyen nyomot hagyok magam után azzal, hogy én úgy odamarok, és akkor én azon már túllendülök, és a másik pedig ott marad és örlődik ebben az egészben. Tehát vannak ilyen típusú emberek, ezt mondjuk próbálom kezelni, próbálom higgadtabban, ugye most már ahogy mondtad, hogy a tapasztalat, hogy egyik-másik szituáció után úgy érzem, most már én is tudom, hogy most meddig lehet elmenni egy emberrel, vagy hogy fogalmazzam meg. Vannak ilyen típusú emberek. Aztán van a másik fajta, aki meg körülbelül az áldozat fajta, aki hiába is gondolja, vagy hiába is érzi úgy, soha nem meri ugye ezt kimondani. Ezeknek az embereknek így körülbelül, tehát mit lehet javasolni, mit lehet csinálniuk?
Hát szerintem nem nagyon lehet megváltoztatni ezeket az embereket. Vannak olyan emberek, akik tipikusan ez a inkább nem mondok semmit, hogy ne bántsam meg inkább nem mondom, mert lehet, hogy ő másképp látja, hogy nem osszák meg velünk se az érzéseiket, se a véleményüket.
Tud az ilyen ember érvényesülni?
Szerintem abszolút nem. Szerintem abszolút nem, mert mindig tudni fogjuk, hogy igen, ő az, aki nem mond semmit, nem csinál semmit, nem tudjuk, hogy ki ő, mi igen, ő, mit
neki
érez,
mindegy,
és szerintem ez nem működik az életben. Most így itt gimnáziumban is már kezdenek elveszni ezek az emberek, de utána, mikor kikerülnek a nagyvilágba, munkába, az életbe, szerintem ott már, hogy nem mer oda menni, megkérdezni egy embertől, hogy most ne haragudjon, mondja meg, hogy ez a busz merre megy, mert nem tudom, hogy jutok el, mert hogy jaj, mi van, ha, mi van, hogyha ő nem olyan kedves, vagy mi van, ha másképp
rag. Ismerek is.
Én is ismerek ilyen embereket.
Nem mert felszállni a buszra, nem mert jegyet venni.
Igen, vannak ilyen emberek.
De ez már valami szerintem betegség, nem? Nem mert felszállni egy buszra.
Mert hogy jegyet kell venni, és hogy beszélni kell a buszsofőrrel.
Mondjuk én ezt tudom, milyen érzés, mert ugye én nagyon sokáig nem beszéltem szerbül sem ennyire. És nekem nagyon nagy gyomorgörcsöm van még mindig, hogy hú, fel kell menni, akkor hogy is kell mondani, mit is kell mondani, hogy is ragozom, mint is ragozom, mi van, ha nem beszél magyarul, mi van, ha nem értetem meg magam. Nem is a kettőnk kapcsolata, hanem hogy a külső emberek mit gondolnak erről, arról, hogy én most ott próbálkozom, de mondjuk én legalább megpróbálom, szóval tudom, hogy meg kell csinálnom, fel kell szállnom, mondjuk itt Magyarországon nekem ezzel nincs problémám. Nagyon egyszerűen, könnyen mindent meg tudok oldani, viszont otthon, ahol már nem vagyok 100%-ig biztos abban, amit mondanom kell, mert hogy nem tudom, hogy hogy. Így azért picit nehezebb, de most már egészen felbátorodtam, szóval most már nincs olyan, hogy annyira elzárom magam az emberektől, mint mondjuk régebben.
Szerintem ez teljesen más, hogyha a két ember két külön nyelvet beszél,
persze,
mint hogy
persze,
egy
egyértelmű.
Nyelvet.
Azt is akartam mondani, hogy a te eseted nem ugyanaz, ami mondjuk lehet, hogy akarta tudja mondani.
Hát igen, mégis rosszabbul érzi magát az ember, hogy azért elég határozott, meg elég magabiztos ember vagyok, és mégis egy ilyen szituációba kerülök, és úgy ez az egész elvesztik, mint hogyha nem is ugyanaz az ember lennék, hogy nem is vagyok magabiztos,
ez nagyon
az
nehéz lett megélni.
Vagyok. Hát nem könnyű ilyen. De érdekes. Az az igazság, hogy nagyon sokat tanul az ember abból, meg nagyon sokat tanul a másik ember reakciójából, hogy igen, észreveszi, hogy nem vagyok szerb, akkor átvált magyarra, vagy legalább ő is makog valamennyit magyarul, én makog valamennyit szerbül, és közösen megoldjuk a problémát. De viszont vannak emberek, akik nem hajlandóak, pedig tudom, hogy beszél magyarul, de nem hajlandó átváltani nekem magyarra, vagy segíteni egyáltalán, mert érti, hogy mit akarok mondani, csak nem segít, és mondjuk az úgy nyomaszt, meg rossz
érzés,
hogy tudom, hogy segít, és úgy bánt, hogy én igazán megpróbálom. Szóval tényleg, én mindent beleadok. Magabiztosan odaállok, és megpróbálom. Lesz, ami lesz. De hogy nem is értem, hogy miért, hogy van nagyon sok ember, aki nem nyit. Valamiért szerintem nyitni kéne az érzések, a kis bátorság, hogy de mondjuk, hogyha szerintem egy ilyen ember elutazik valamerre külföldre, ahol nem beszélik a nyelvet, és teljesen egyedül, szóval
akkor
nem társaságban.
El van
nem,
veszve.
De, akkor tapasztalja
de ott
meg
tapasztal,
azt.
És igen. Ott tanul. És
azért nyitja ki,
nyílik egy kicsit.
Téged ez az egész dolog, minél több kultúrát megismersz, jobban alkalmazkodsz hozzá.
Hát az alkalmazkodás nekem már nagyon-nagyon megy, nagyon beletanultam.
Most a következő blogban majd arról szeretnélek benneteket egy picit kérdezni, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni valakiben, hogy jobban kimutassa az érzelmeit.
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.
A Diákszerviz mai adásában Trencsányi Katalinnal és Takács Leilával beszélgetek az érzésekről, és hogy hogyan lehet őket kimutatni. Mit tudunk egy olyan emberre kezdeni? Mondtad, hogy ismersz személyesen olyan embert, aki ilyen kis mimóza lélek, aki nem tudja kimutatni se az érzéseit, se a véleményét, csak úgy van a világban.
Nem is beszél.
Milyen módszerek vannak? Például most ilyen nagyon nagyot lépek, de például a legtöbb ilyen nagyon nagy cégnél vannak direkt kommunikációs tréningek. Tehát, hogy megtanítják az embert beszélni.
Hát igen, az ilyen embereket is a hétköznapokban szerintem több ilyen társasági eseményre kellene magunkkal vinni, meghívni, és ott bátorítani, hogy beszéljen, nyíljon meg másoknak, és nem pedig kinevetni, ha mondjuk ami olyasmit mond.
Például nálatok osztályközösségben szoktak lenni ilyen dráma pedagógiai játékok? Tehát ha most például, most képzeljétek el azt a helyzetet, hogy az osztályotok egy teremben körbe ül, mindenki fel tudja válni az érzéseit? Mindenki el tudja mondani, hogy mit érez? Vagy ez nehézség
nem,
egy három éve együtt lévő csapatnál?
Ismét. Nem is azzal van gond szerintem, hogy megoszta az érzését, hanem az, hogy nem tudja, hogy mit érez.
Igen.
Hogy itt a nagy, hogy lehet, hogy éppen abban a pillanatban valamire tud válaszolni, de mondjuk azt pontosan kifejteni, hogy mikor mit érez, azt szerintem nem tudja, és itt nem is pontosan azzal van probléma, hanem azzal, hogy nem a szókincsel, hogy nincs elegendő szókincs ahhoz, hogy mondjuk egy érzést ki tudjunk fejezni kellőképpen, mert mondjuk a Katával, hogyha már megöleljük egymást, akkor már tudjuk, hogy ott valami gond van. mert tudjuk, hogy mi annyira nem vagyunk ölelkezősek. De mondjuk én a Virággal, a másik barátnőmmel, ő vele meg ölelkezek, meg kézenfogva, meg nem tudom, vele másképp beszélek, viszonyulok. Mert azért mégis valamennyire kell alkalmazkodnunk a másik emberhez. És szerintem az osztályunkban is nagyon sokan szóban nem tudná kifejezni, csak így inkább érintésbe, vagy tedbe, inkább.
Vagy lehet, hogy némelyik még úgy se.
Tudjátok, mi jutott most eszembe? A mai világban szerintem, tudjátok, a mindenféle internetes háló és közösségi oldal világában olyan sok az olyan ember szerintem, aki a monitor mögött felvállalja az érzéseit, de amikor szemtől szembe kell állni valakivel, akkor nem. Ilyennel van tapasztalatotok?
Van. Nekem mondjuk van. Volt egy férfi, fiú, fogalmam nincs, mert hogy nem ismertem, aki szabályosan zaklatott engem interneten, és én belementem ebbe, mert hogy intelligensen, hogy nem gusztustalanul, hanem intelligensen, okosan, értelmesen beszélgettünk a politikáról, a vallásról, a mindenről, és kértem, hogy akkor találkozzunk, hogy tudjam, hogy tényleg létező személy-e, vagy hogy az-e ő, akinek valójában mondja magát, és került a témát. Nem találkoztunk, nem láttam, soha életemben nem hallottam róla, utána mai napig se hallottam róla.
Biztosan nagyon sokan vannak.
Hosszú regényeket írt meg.
Ez majdnem olyan, meg már, mint minden. Egy naplóírás, nem?
Igen.
Tehát így kiszúrt téged, és akkor kb. Naplót
igen,
írt neked.
És elmondja, hogy mi történt aznap, mi a véleménye erről, arról, és ugye én válaszolok rá, mint hogy egy beszélő napló lenni.
Igen.
De az, hogy már találkozzunk, vagy esetleg személyesen lássam, vagy tudjam, mert akár az is lehetett, hogy 65 éves volt.
Persze, szóval, de ez sem lett volna semmi probléma, mert egy eszmecsere után, persze. Ti egyébként volt, amikor így az érzéseiteket megfogalmaztátok esetleg versben, vagy naplóírásban,
nekem
blog?
Nem.
Én írok naplót.
Írsz naplót a mai
napig? Igen.
Tényleg?
Igen, már lassan 2 éve lesz.
Aztán.
De nagyon jó, mert nem csak a rossz emlékeket, hanem a jó emlékeket is leírom. És sokat segít a lelkemen, meg úgy utána, amikor visszaolvasom, akkor már másképp látom, vagy érdekes volt, mondjuk én már 4. koromban is írtam lapot, de ott csak így időlegesen ilyen pár hónapra, amikor nagy szerelmem volt, vagy nagy csalódásom volt, akkor ott gyorsan leírtam. És most, hogy visszaolvasom azokat a bejegyzéseket, hát érdekes, mert én most így teljesen másképp emlékszem rá, mint ami akkor volt, ami le van írva, és nem is értem, hogy hát jó, hosszú idő eltelt, de mondjuk a tavalyi bejegyzéseimet is, mikor visszaolvasom, akkor is, hogy én ezt nem is, vagy én nem így emlékszem rá, vagy lehet, hogy akkor nagy lendületben, ahogy írtam, vagy felháborodás, vagy nagy szerelem, vagy valami is, hogy ilyeneket írtam, most meg el se tudnám képzelni, hogy az történjen, amit én oda leírtam.
Hát talán ezért is jó, nem?
Ezért jó. Igen, úgy
olvasni.
Megmarad.
Meg talán így látod a saját magad fejlődését.
Igen.
Visszanézed.
Igen. És majd nyugdíjas korában, amikor visszaolvas, majd jókat derül.
Vagy majd, amikor az unokák olvassák. Megtalálják a mama naplóját.
Fúha.
Jó, már lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy ilyen jól elbeszélgettünk.
Mi köszönjük.
2 hét múlva találkozunk majd egy új témával. Az adás ismétlését meg lehet majd hallgatni este 8 órakor, illetve utána felkerül majd a hangalbumba a www.halasradio.hu internetes oldalunkra. Minden jót kívánok!
Maximális fiatalság. Diákszerviz. Minden hétköznap a Halas Rádióban.